Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Egy nagyon rövid kis, jól ismert gondolatot olvasnék fel ezen a délelőttön Ézsaiás prófétának a könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének a 42. fejezetéből. A 42. fejezetnek a 3. versét, tehát fönnállva hallgassuk meg ezt a rövid ige verset, tehát Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetének a 3. versét. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Eddig olvasom az Isten igényét. Kedves testvérek, az előbb felolvasott kis rövid gondolat egy nagyon bátorító igéje a Szentírásnak, amit sokszor felolvasunk, sokszor olvassuk, és valljuk be őszintén, hogy nagyon sokszor bátorítás jelent a hívő ember számára a hétköznapokban, amikor talán nehézségek érnek, próbák érnek bennünket, vagy nem találjuk a helyünket, és akkor sokszor eszébe jut a hívő embernek ez a gondolat, amit Ézsaiáson keresztül állít elénk az Úr, hogy a megrepett nádat nem töri össze, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Milyen jó annak az Úrnak a kezében lenni, aki így gondoskodik rólunk, és így figyel ránk. És mint egy jó orvos, aki mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, gyógyítja meg nem csak az emberi testet, hanem elsősorban az emberi lelket is. És azért olvastam fel ezt az igét, mert úgy éreztem, hogy ennek az igének van mondani valója azzal kapcsolatban, hogy a mai vasárnapon, amikor jubiláte vasárnapja van, és arról beszél az Isten igéje a 66. Zsoltárban, hogy örvendez Istenednek te egész föld, és engedtessék meg, hogy még hozzáolvassam a 2. verset is, énekeljetek az ő nevének dicsőségét, és dicsőítsétek az ő dicséretét. Tehát örvendezzetek Isteneteknek, örvendjen Istennek az egész föld. És arra kellett gondolnom, hogy Istennek az a terve az ember életében, amikor a jubiláte vasárnapján ez a ige áll előttünk, hogy Istennek az a terve, hogy eljusson az ember, és eljussunk mindannyian oda, hogy megtanuljunk örvendezni. Hogy legyen okunk a hálaadásra, Isten dicsőítésére. Legyen okunk arra, hogy az ő dicséretéről tegyünk bizonyságot, és örvendezzünk mi, és örvendezzenek mindazok, akik körülöttünk, akik átélik az Isten szabadítását. Mert az Ézsaiási ige arról szól, hogy Isten meg akar gyógyítani bennünket, be akar kötözni bennünket, a sebeinkben mellénk akar állni, és azt akarja, hogy az életünk nehéz helyzeteiben, vagy talán az egész életünk terheiben, sebeiben ő megmutassa az ő irgalmát és az ő szeretetét. És olyan jó látni a Szentírásban, és olyan jó megtapasztalni a egyéni életünkben is, hogy Isten ezt hogyan teszi. Hogy hogyan kötözget bennünket, hogy hogyan bátorítja a mi lelkünket, hogyan vezeti a mi életünket, és akkor, amikor nehéz helyzetekbe kerülünk, akkor hogyan áll mellénk, és nem engedi, hogy összetörjünk, nem engedi azt, hogy elvérezzünk, bocsánat a kifejezésért, hanem, hogy bekötözzön bennünket is, és meggyógyítsa a mi életünket. És valóban jó arra gondolni, hogy Isten így gyógyítgat bennünket. Olyan jó megtapasztalni azt, amit Ézsaiás mond, hogy Isten ilyen módon gondoskodik rólunk. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban említeni, és ez pedig az, hogy Istennek a terve azért attól több, hogy bekötözgesse a sebeinket. Istennek a terve azért attól több, hogy a megtört életünket valamilyen formában rendbe hozza. Még, ugye, hogy szokták mondani, hogy valamit még javítsunk rajta. Még, ha lehet, akkor ha nem is tökéletesen, de azért rendbe hozzuk azt, ami elromlott. Igen, Isten gyógyítgat bennünket, de az ő terve azért ettől több. Emlékezzünk csak a tékozló fiú történetére, aki ugye mélyen lelkiekben, testiekben is nyomorúságba került, és amikor ráébredt erre a nyomorúságára, amikor már semmi segítsége nem volt, és semmi kilátás nem volt arra, hogy az élete megváltozik, akkor elgondolkozott azon, hogy de az én atyámnak a házában még a béresnek is jó dolga van. És amikor hazament, és amikor elé szaladt az ő apja, aki átölelte, megcsókolta, akiről azt mondja az ige, hogy az ő szeretetével körülvette, megmosdatta, a sebeit bekötözte, szépen felöltöztette. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, amit Ézsaiás próféta mondott, hogy az Úr az, aki az ő sebeit meggyógyította, aki nem engedte azt, hogy a pislogó gyertyabél az kialudjon, nem engedte azt, hogy az ő élete tönkre menjen, hanem felemelte őt. És akkor meggyógyította, bekötözte az ő sebeit, és levágta a hízott túlkot, és örültek. De Istennek nem ez volt csupán a célja. Mert ez is egyfajta örvendezés. Ugye örvendezett ott mindenki. Énekeltek, öröm volt a szívekben, lakomáztak, nem tudom, hogy táncoltak-e a zsidóknál, általában azért ez szokás volt, hogy egy-egy táncot eljártak az örömükbe. Tehát, hogy egy nagy öröm volt, amit átéltek, mert az én fiam meghalt, összetöretett, de újra feltámadt, újra él, és ez olyan csodálatos, hogy ez megtörténhetett. De ha Isten csak eddig akar bennünket eljuttatni, hogy átéljük azt, hogy ő hogyan emel fel bennünket, és hogyan gyógyítgat, kötözget bennünket, akkor nem értettük meg az ő szándékait. Mert az ő szándéka ettől sokkal több. Mert az ő szándéka az, hogy ez a fiatalember, aki az életét tönkretette, aki mindenben elesett és mindenben kudarcot vallott, szeretné az atya, hogy újra teljes életet éljen. Vagyis, hogy nem csak bekötözgetett kézzel járjon a világban, ne csak bekötözgetett, de ugyanúgy fájdalmas lélekkel élje a hétköznapait, hanem azt akarja, hogy ez a gyógyulás teljes legyen. Hogy újra tökéletes, újra ugyanazt a teljes életet élő gyermeke legyen az atyának, mint az, aki valamikor elment, és valamikor hátat fordított neki. Mert Isten gyógyítása, Isten vigasztalása azért szükséges az ember életében, hogy aztán tovább tudjunk menni a gyógyulás útján, a teljes gyógyulásig. Hogy Isten teljesen meg tudja áldani a mi életünket. És ma, amikor Dávidnak a történetét Sámuel második könyvéből felolvastam, akkor arra kellett gondolnom, hogy ez a történet is erről a gyógyulásról szól. Arról a gyógyulásról, hogy hogyan juthat el valaki odáig, sőt aztán még tovább is, hogy tudjon örvendezni az Isten szeretetének, a teljes gyógyulásnak. Mert láthatjuk azt, hogy Isten hogyan gyógyítja meg, hogyan emeli fel Dávidot, és hogyan áldja meg az ő életét. Nézzük csak, hogy miről szól ez a történet. Azzal kezdődik a felolvasott ige szakasz, hogy Dávid ül az ő palotájában. És hát mondhatjuk azt, hogy hát ettől jobbat nem is képzelhet el magának az ember. Isten valóban megáldotta Dávidot. Eljutott egy olyan szintre az életében, amikor azt mondhatjuk, hogy Isten mindenben megáldotta őt. Tudjuk, honnan jött. Tudjuk azt, hogy, és itt az előbbi felolvasott ige szakaszban mondja is az ige, hogy hát Dávid, emlékezzél csak, hogy én a sátorból hoztalak ki. És nézd csak meg, hogy hova jutottál. Olyan palotába, ami minden embernek, mondhatjuk, az örömére és dicsőségére válhatna. Hát idáig jutottál, hát van miért hálát adnod. Van miért örvendezned az Isten szabadításában, mert annyi jóval, annyi örömmel, annyi bátorítással, vigasztalással volt melletted az Úr. Hányszor élted át azt, hogy igen, ő az összetört, megrepett nádat nem törte össze, a pislogó gyertyabeledet nem oltotta ki, hanem így emelt fel téged. Tehát lenne okod a hálaadásra. És mit olvasunk az igében? Hogy Dávid mégsem örvendez, hanem Dávid szomorkodik. De miért szomorkodik? Az bántja, azt mondja itt az ige, hogy az Úr ládája pedig még mindig csak sátorban van. Vagyis arról beszél az ige, hogy az emberek nem tudnak örvendezni Isten dicsőségének, mert nem látják azt. Hogy tulajdonképpen az ő háza, az ő helye, ahol él, az sokkal dicsőségesebb emberileg nézve, mint az, ahol az Isten lakik. És neki ez fáj, hogy még most is sátorban kell lennie. Majdnem mondhatjuk, hogy olyan jelentéktelen helyen. Emlékezzünk csak az igében, amikor a Szentírás leírja a Szent Sátornak az építését, és szépen elmondja, hogy milyennek kell lenni. És én azt gondolom, hogy ha azt olvassuk, és ugye képeken, fényképeken láthatjuk is a rekonstruált változatát, hogy milyen is lehetett ez a Szent Sátor, akkor mindenki úgy érzi, hogy hát ez egy csodálatos alkotás. Hogy ott minden a helyén van, hogy ott aranyozva van minden, ott mindenféle nemes fából készült dolgokat látunk, és az, ahogy kidolgozták azokat a anyagokat, amivel leterítették ezt a sátrat, hát kellettől csodálatosabb és gyönyörűbb. De amikor ezt oda tesszük, amellé a csodálatos palota mellé, amiben Dávid lakik, akkor Dávid látja a kontrasztot. Ez ugyanolyan, mint hogyha ezt a szép épületet, ami nekem nagyon tetszik, én mindig gyönyörködök a kápolna épületébe, de bevallom őszintén, ha oda teszem az országház mellé, akkor azt mondom, hogy hát szép-szép, de a kettőt összesen lehet hasonlítani. Mind a kettő másképpen szép, de bevallom őszintén, hogy az országház építészetileg és úgy, ahogy van, azért jobban tetszik. Mert szebb. Mert ha arról kellene bizonyságot tenni, hogy az építőnek a dicsősége milyen, akkor azt mondanám, hogy hát az országház építőjének a dicsősége nagyobb, mert hát az mindenképpen jobb. És ezt látja Dávid, és ezért kesereg, hogy lehet az, hogy az Isten dicsőségét, az ő hatalmát az emberek nem látják. És ezért hívja magához a prófétát, és mondja azt, hogy hát én szeretnék építeni az Úrnak. Én szeretném azt, hogy az Úr dicsősége sokkal jobban meglátszódjon, hogy dicsőítsék az ő dicsőségét az emberek, lássák az ő jelenlétét abban a szépségben és abban a tökéletességben, ahogy ezt elkészíthetjük. Hogy örvendjenek az Istennek az emberek. És ez a célja is. Mit mond a proféta? Hát ettől szebb cél nem is lehet. Eredj és tedd meg azt, amire téged indít a te lelked. Csináld meg azt, hogy lássák az emberek az Isten dicsőségét is, és valóban tudjanak örvendezni az Isten szeretetének, szabadításának. Pedig Isten nagyon világosan mondja azt, itt aztán később, hogy ő kézzel épített templomban nem lakik. És nem azért nem lakik, mert nem fér el. Nem azért, mert azt szokták mondani, hogy hát, hogy lehet Istent, azt a hatalmas Istent, aki mindeneknek az ura, aki be nem fogható beszorítani, akár egy templomba, vagy akár beszorítani ugye egy frigyládába, hogy az emberek gondolják, hát hogyan férhet el Isten egy ilyen bármilyen nagy templomba, vagy bármilyen szép építménybe. Nem ezért mondja az Úr, hogy nem lakik, hanem azért mondja ezt, mert azt mondja, hogy ne gondoljátok azt, hogy ti valamit is tehettek értem. Vagy gondolhatjátok azt, hogy majd ti csináltok templomot nekem. És elmondja neki az Úr az előbb felolvasott részben, hogy Dávid, gondolj csak arra, hogy én hoztalak ki téged. Minden dolog, ami az életedben van, az mind tőlem van. Hogy nem gondolhatod azt, hogy te valamit is adhatsz nekem, hogy valamivel is kiérdemelheted azt, hogy ti engem dicsőítsenek, ne gondold azt, hogy te valamit is adhatsz, és abból majd az én dicsőségem fog meglátszani. Hát nem a templom, nem az épület mutatja meg az én dicsőségemet. Hát nem gondolhatod, hogy ez így van. Nézd meg, amit van, amit szépen felépítettél, abban neked csak annyi részed van, hogy megengedtem neked. De mindent, ami ahhoz szükséges, mindent, amit te felépíthettél, azt azért tehetted, mert én adtam neked a lehetőséget. Hát miért gondolod azt, hogy majd ha templomot építesz nekem, akkor majd az emberek dicsőíteni, magasztalni fognak. Amikor az Úr Jézushoz egy gazdag ifjú megy, és ugye emlékezzünk csak a történetben, megkérdezi azt, hogy mi kell ahhoz, hogy nekem örök életem legyen, hogy bizonyosságom legyen, akkor az Úr mondja neki, hogy hát tudod a parancsolatokat. És azt mondja, persze, hát én ezt gyerekkoromtól kezdve megtettem. És akkor azt mondja neki az Úr, hogy jó, ennek örülök, és kedvellek is emiatt téged, de van egy másik dolog, amiről szeretnék beszélni. Add el minden vagyonodat, és gyere, kövess engem. És ez a fiatalember elszomorodott. Mert mi volt itt a probléma? Nem a vagyon. Nem az, hogy most ő mit tudott odaadni az ő vagyonából. Hát értsük már meg, hogy amink van, az Istentől kaptunk. És amikor akarja, elveheti tőlünk, és amikor akarja, adhatja nekünk. Tehát itt nem rajtunk múlik. A legnagyobb baj ezzel a fiatalemberrel az volt, hogy nem bízott Istenben. Hogy a szívét nem adta oda neki. Mert Isten, amit vár tőlünk, és amit adhatunk neki, nem más, csak a szívünk, a lelkünk. Ennyi, ami nekünk van. Semmi több. Semmi más nem adhatunk, mert tulajdonképpen még azt is tőle kaptunk. De ez az, amit ő kér tőlünk. És Dávid is, amikor szeretné felépíteni ezt a templomot, akkor azért szeretné felépíteni, mert ő szeretné dicsőíteni az ő urát. De ez nem így működik. Nem ezzel fogjuk őt dicsőíteni, hanem azzal, amit mi a szívünkből adunk neki. Azt mondja Isten igéje, hogy ahol van a mi szívünk, ott van a mi kincsünk is. És hol van a mi kincsünk? Ezt a kérdést nekünk ma föl kell tennünk magunkban. Hol a kincsünk? Vagy hol a szívünk? Ha szívünk a különböző dolgokban van, amit Istentől kaptunk, akkor nem jó helyen van. Mert a szívünknek ott kell lenni az Úr szívén, az ő szeretetében. És Dávidnak a szíve volt ott, és ezért szomorkodott, azért, hogy nincsen temploma az Úrnak. És mégis azt látjuk, az Úr megengedte Dávidnak, hogy legyen temploma. Megengedte Dávidnak. Nem azért, mert az Úrnak szüksége van a templomra, hanem azért, mert Dávidnak van szüksége az Isten bátorítására. Arra a bátorításra, hogy igen, te tehetsz valamit az Úrért. Te valamit odaadhatsz az Úrért, mert miben látszik meg az, hogy az Úré a szívem, ha mindenemet odaadom. És a tékoz, vagy a gazdag ifjú történetében ezt láthatjuk, amikor az Úr azt mondja, hogy barátom, add el a vagyonodat, és gyere, kövess engem. Itt megint csak azt mondom, hogy nem a vagyonról, nem annak a nagyságáról van szó, hanem arról, hogy a szívemnek az odaszánását abban mutathatom meg, hogy mindenemet odaadom neki. És ez lehet nagyon sok, és lehet két fillér. Mint amit a szegény asszonynál látunk, akiről az Úr azt mondja, hogy nézzétek csak, ő mindent odaadott. Ő sokkal többet adott, mint azok, akik arany karpereceket, vagy akár arany pénzeket dobtak a persejbe, mert ő mindenét odaadta az Úrnak. Hát ezt jelenti a szívod a szentelése, amikor mindenért, mindent odaadni. Odaadunk az Úrnak. És Dávid ezt a szeretetet akarta megmutatni, amikor érezte azt, hogy nem jól van ez így. Hogy az Úr dicsősége nem látszik az ő népe között. Az emberek nem dicsőítik, nem örvendeznek az ő szabadításában, mert mondhatjuk, hogy a Dávid háza elnyomja az Isten pici kis sátorát. És ő szeretné, hogy az Urat dicsőítsék. És itt egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni. És ez pedig az, hogy olyan jó látni azt, hogy Dávid nem feledkezett el az Úrról. Akkor sem, amikor végre rendbe jött az ő élete. Mert újra gondoljuk csak végig, hogy honnan indult Dávid. Mennyi mindenen kellett keresztül mennie, mennyi próbát kellett kiállnia addig, míg végre abból a Dávidból, akit Isten az elhívott a bárányok mellől, a sátorból, hogy végül eljusson a csodálatos palotáig. Mennyi mindenen ment keresztül. El kellett élnie Saulnak az ármánykodásait, azt, hogy mennyi fájdalmat, mennyi félelmet okozott ez számára, és az élete is olyan sokszor volt veszélyben. Mennyi csatát kellett megvívnia emberekkel, országokkal, hatalmas emberekkel, míg végül eljutott odáig, hogy most megnyugodott az ő palotájában. És nem feledkezett el az Úrról. Milyen nagy dolog, hogy Isten elhozott engem idáig. És ha mi magunk elgondolkodunk azon, hogy hova hozott el bennünket az Úr? Milyen dolgokból hozott ki eddig az életünkből? Milyen csodákat éltünk át az ő jelenlétében? És most, hát ha nem is palotában, olyan palotában, mint Dávid élünk, de hogy itt vagyunk. És Isten sok-sok kegyelmet, sok-sok szeretetet adott nekünk. És tényleg átélettük annyiszor azt, amit az alapigény pont, hogy a megrepett nádat nem törte össze, a pislogó gyertyabelet soha nem oltotta ki. És most itt vagyunk, és hálát adhatnánk azért, amit Isten a mi életünkben végzett. És hálát adunk. Hogy elfeledkeztünk az Úrról, vagy nem feledkeztünk el. Mert Dávid nem feledkezett el az Úrról. Ebben a pillanatban sem. Nem olyan volt, mint a 10 bélpoklos, akiről reggel az imaórán is beszéltem, akiből csak egyetlen egy jött vissza hálát adni, pedig ők is átélték azt, hogy a megrepett nádat az Úr nem töri össze, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. És mit látunk, hogy ezek közül pont azok nem jöttek vissza, akik Izrael házához tartoztak. Aki visszajött, az egy samaritánus volt. És van ennek üzenete, hogy mi, akik esetleg Isten jelenlétében nőttünk föl, talán gyülekezetben, talán olyan helyzetben, amikor valaki nekünk mindig beszélt Isten szeretetéről, és átéltünk csodákat gyülekezettel, szeretteinkkel együtt. És ma, vajon hol van a mi szívünk? Hogy tudunk-e hálát adni? Mert azt mondja Isten igéje, hogy éppen azok nem jöttek vissza, akik tudták, hogy mit kéne tenniük, de a szívük nem volt ott. És az az idegen, mondhatjuk, az a pogány, aki nem ismerte az igét, aki nem járt gyülekezetbe, aki sok-sok dolgot nem tudott, de mégis a szívét odaadta az Úrnak, és az a szív őt arra indította, hogy menjen oda az Istenhez, és adjon hálát azért, mert a megrepett nádat nem törte össze, és a pislogó gyertyabelét nem kioltotta, hanem meggyógyította. Mint ahogy bennünket is Isten olyan sok módon gyógyított már meg. És ma itt vagyunk, és visszaemlékezünk a mi házunkban, a felépített palotánkban, abban, amit Isten nekünk olyan csodálatosan adott, honnan hozott ki, ahogy Dávidot kihozta a mélységből, és emelte magasra. Nos, mi itt vagyunk, és vajon mi is olyanok vagyunk, mint Dávid, hogy szeretnénk Isten dicsőíteni, hogy megmutatni az ő hatalmát. Tehát Dávid ezt élte át az életében. És ebben a helyzetében azon gondolkodik, hogy hogyan dicsőíthetné ő az ő Istenét. Ez tölti be a szívét. Ezt szeretné megtapasztalni. És Isten ezt is elkészítette. És ha az előbb azt mondtam, hogy Isten nem csak kötözgetni akar bennünket, hanem teljességre akar juttatni, vagyis teljesen meggyógyítani, hogy még teljesebb életet tudjunk élni, akkor ez igaz Dávidra is. Dávidnak az volt a vágya, hogy az ő népe dicsőítse az Urat, hogy örvendezzen az Isten szabadításában. És arra kellett gondolom, hogy mennyivel magasabbak az Isten tervei, mint az ember elgondolásai. Mit várt itt Dávid, és mit látnánk mi igazságosnak ebben a helyzetben? Az, hogy az Úr lehajol Dávidhoz, és azt mondja, hogy Dávid, építs nekem egy házat, csinálj egy szép házat, ahogy én megmondom neked, és tedd meg, és hidd el, hogyha ezt megépíted a teljes szívedből, még az sem baj, hogyha nem tökéletes ez a templom, de a szívedből teszed. És ez a fontos. Hát ebben a helyzetben, amikor valaki ilyen módon akar az Úrnak szolgálni, és dicsőíteni őt, hogy más is dicsés, hát tedd meg, Dávid. És az Úr azt mondja, hogy ne építsd a házat nekem, Dávid. És az jutott eszembe, hogy na tessék neked, pislogó gyertyabél, na tessék neked, megtört nátszál. Hát, így kell az embereket bátorítani. De megint csak azt mondom, hogy Isten többet gondolt. Ő többet akart adni Dávidnak. Ő nagyobbat akart, hogy Dávid tudjon örvendezni, és azt mondja, hogy te nem fogod megépíteni, hanem majd más. Ami lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez sovány igaz, majd te magad megépíti. És tudjuk azt, hogy Salamon meg is építette, de én azt gondolom, hogy Dávidnak ez egy nagy bátorítás volt. Mert abban a hitben ment el, hogy a fia fogja őt követni. És hányan vagyunk így? Hogy ne csak a miénk legyen az Isten szeretete. Ne csak mi éljük át azt, amit Isten jelenlétében átélhetünk, hanem ezt átéljék a utódaink is, a gyermekeink. És ezért neveltük őket. Ezt szeretnénk neki átadni. Ahogy nem többször beszéltem már arról, amikor azt olvassuk a Ószövetségben Ábrahámmal kapcsolatban, hogy mindenét átadta az ő fiának. Hát ez az, amire vágyhat az ember, és azt mondja az ige, hogy de jó, Isten nem Dávidnak adta ezt, de ez nem szomorította el Dávidot, sőt, azt mondja, hogy többet kap, mert nem csak ő maga fogja dicsőíteni az Urat, és nem csak az ő nemzedéke fogja dicsőíteni és örvendezni az Isten szabadításával, hanem a következő nemzedék is, mert neki adom meg. Tehát nem kevesebb ez, hanem több. Több, amit Istentől kaphatunk, hogy majd a fia, aki követi őt a trónon, és nem csak a trónon, hanem az Isten követésében is majd ő megépíti. És van még ebben a történetben egy sokkal nagyobb szál, ami még inkább bátoríthatja Dávidot, mert egy kicsit tovább lát még Isten ettől is. Kicsit, nagyon sokkal tovább lát. Mert Isten igéje azt mondja, mikor a te napjaid betelnek és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, amely ágyékodból származik, és megérősítem az ő királyságát. Eddig még gondolhatunk Salamonra, aki egyébként is furcsa módon született, mert kinek az utódja volt? Annak az asszonynak az utódja, akit elvett Dávid hitteus úriástól, de az ő bűnbánata az mégis elvezette oda, hogy őtől leszármazik. És azt mondja, az fog házat építeni, és az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. És itt már egy kicsit elcsodálkozhatunk, hogy elgondolk, hogy kiről beszél? Az Úr, Isten, Salamonról. Hát Salamon ma már nem él. Milyen örökké? Mert azt mondja, hogy majd az fog templomot építeni nekem. És nem kézzel készített templomot, aki tőled származik. És aki által örvendeznek majd az emberek, és dicsőítik az Istent. És ez nem más, mint az a Jézus Krisztus és megváltó, aki eljött ebbe a világba. Akiről szól ez a történet, és amely örömmé, örömtelivé teszi Dávidnak az életét. Mert tudja, mert megérti, hogy bár ő nem építheti meg ezt a templomot, de amit Isten elkészített, az ettől sokkal csodálatosabb. Mert ő csak a maga idejére gondolkozott. Neki az volt a célja, hogy az emberek az ő kortársai, az ő szerettei, az ő rokonai, és mindenki, aki él, az örvendezzen Isten szabadításának, az örvendezzen Isten dicsőségének, hogy lássák, de Isten ettől sokkal többet gondolt. Gondolt a következő nemzedékre, és gondolt nem csak ő rá, hanem az örökké valóságra, miránk, és azokra az emberekre, akiket Isten elkészített arra, hogy az ő dicsőségét meglássák, és tudjanak örvendezni. Testvérek, ez az ige rólunk is szól. Rólunk, akiket Dávid magvából, Jézus Krisztus által Isten nagy kegyelemben részesített, és akik örvendezhetünk az ő szabadításának. És akkor már nincs bennünk az a gondolat, és nincs bennünk az a tüske, hogy ó, szegény Dávid nem építhette meg. De hát őtől ettől sokkal nagyobbat kapott. Sokkal nagyobb ígéretet és bátorítást, ami aztán az ő örömére szolgálhatott. Kedves testvérek, ez az üzenet, aminek be kell tölteni ma is a világot, és amit Isten ma is elkészített mindannyiunknak. Ő azért gyógyít meg bennünket, ő azért nem tör össze és azért kötözget, hogy mi is teljes életet élhessünk, ahogy Dávid. És hogy mi is készé váljunk arra, hogy ezzel a teljes élettel, odaszánt élettel tudjunk örvendezni Isten szabadításának. És bár ugyanaz a vágy lenne bennünk, mint ami Dávidba, hogy nem elégszik meg azzal, hogy én átéltem az Isten szabadítását, hanem az a vágya, hogy mindazok, akik körülötte vannak, dicsőítsék és magasztalják Istent az ő szabadításáért, és örvendezzenek az ő dicsőségének. Igen, Dávid kicsit gondolt, és nagy dolgot kapott Istentől. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy mi is sokszor csak kicsi dolgot várunk Istentől, vagy szeretnénk. De hogyha odaadjuk a szívünket, akkor Isten a mi életünkben is nagy dolgot cselekedhet. És mi is átélhetjük, hogy örvendezhetünk Isten szabadításában. És szeretteink is eljuthatnak ide, és együtt dicsőíthessük, magasztalhassuk a mi Urunkat, aki méltó rá. Adja az Úr, hogy megértsük Istennek ezt az üzenetét, és éljük át azt az örömet, azt az áldást, amit Dávid is átélt Isten jelenlétében. Amen.